A messiás. Proféciák a szabadítóról. Dér Katalin műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A múlt héten Jézus úgynevezett messiási csodáiról kezdtem beszélni, amelyek új megvilágításba helyezik Jézus egész földi szolgálatát. Mélyebben megvilágítják azt is, hogy miért adták őt keresztre. Jézus korában, de előtte is és utána is sok csodatévő működött a zsidók és a pogányok között egyaránt. Ezért a zsidó tanítók megkülönböztették az úgymond közönséges csodákat, amelyekre többen is képesek voltak, és a kifejezetten messiási csodákat. Úgy hitték, ez utóbbiakat senki nem tudja megtenni, egyedül a messiás lesz majd képes erre, hogyha eljön. Három messiási csodát tartottak számon. Legutóbb az elsőről, a teljes testet elborító halálos lepra gyógyításáról beszéltem, meg arról, hogy miért került erre sor rögtön Jézus működése legelején, valamint még arról is, hogy miért kellett minden ilyen messiás gyanús esetben hivatalos vizsgálatot folytatni, ahogy ezt Jézussal is tették. Mára maradt a többi messiási csoda, a néma démon kiűzése, amely radikális fordulatot jelentett Jézus szolgálatában, sorsában, és a vakon szülött ember meggyógyítása, plusz még egy további csoda, amiről majd később fogok beszélni. A néma démon kiűzését Márk evangéliuma a 3. fejezetben 19. verstől a 31-ig hozza, és Máté pedig a 12. fejezet 22-től 37-esig terjedő szakasza jegyezte fel. Miért volt ez messiási csoda? Miért vélték úgy a rabbik, hogy az ilyen néma démont csak a messiás tudja kiűzni? Miért? Normál esetben egy démon kiűzéséhez a csodatevőnek meg kellett tudnia feltétlenül a démon nevét, azért, hogy kapcsolatra léphessen vele, és főleg azért, hogy a név birtokában hatalmába kerítse, és parancsolni tudjon neki. Ezért okvetlen szükség volt tehát a démon nevének a tudására. A démon a nevét a megszállott által közölte, ezt látjuk például a gerázai megszállott esetében, hogy ennek a démonnak a neve légió, mert sokan vannak. Na de a néma, vagyis némaságot okozó démon, az nem tudja megmondani a nevét az ember száját használva, hiszen épp az a lényege neki, hogy némaságot okoz. Az itteni beteg plusz még vak is volt, meg süket is volt, úgyhogy még a nevét firtató kérdést sem hallotta volna meg. Tehát a korabeli zsidó közvélemény szerint az ilyen démon kiűzésére senki nem képes, egyedül az eljövendő messiás. Ezért beszélünk itt nem közönséges, hanem messiási csodáról. Nos, Jézus megtette ezt, kiűzte a némaságot okozó démont, mondja Márk is és Máté is. Az eset példátlan volt, és döntő fordulatot hozott Jézus működésében. A tömeg, amely látja a csodát, most nem azt teszi, amit máskor szokott, hogy csak álmélkodik, meg csodálkozik, hanem megkérdezi az ott lévő tanítókat, hogy hát csak tám nem ő a Dávid fia, magyarul a messiás, csak tám nem ő a messiás. Egyértelmű messiási csodát láttak az emberek, de az ott lévő vallási vezetőktől, illetve kiküldöttjeiktől, képviselőiktől várták, hogy ezt megerősítse. Addig nem. Mire a farizeusok ugye nehéz helyzetbe kerülnek, dönteniük kell, hisz ezért lettek Jeruzsálemből ide küldve. És tessék, immár a nép is ugyanezt követeli a döntést. Vagy elismerik a nyilvánvaló messiási csodát, és vele azt, hogy Jézus a messiás, vagy kitalálnak valami más magyarázatot. Nos hát ők ezt az utóbbit teszik. Így felelnek. Nem másképp űzte ez ki a démont, hanem csak is Belzebubbal az ördögök fejedelmével. Miért gondolták ezt? Hát azért, mert így gondolkodtak. A démonok a sátán szolgái, tehát a sátán, a Belzebub, az szavak nélkül is tud parancsolni nekik, és hát most is ez történt Jézus esetében. Ez bizony óriási tragédia. A vezetők ezen a ponton végleg elvetik Jézust. Amikor a Belzebub váddal illetik, elvetik őt, mint messiást. Mondván nem messiás ő, hanem maga is démoni megszállás alatt van. Ettől kezdve Jézus tevékenysége nagyon megváltozik. Öt dolog történik. Először Jézus higgadtan kimutatja, hogy micsoda képtelenség logikailag a vezetők állítása. Ezt tudjuk, és ez világos. Másodszor súlyos ítéletet mond felettük Jézus. Amikor ezek a vizsgáztatók, ezek a vizsgálódók kijelentették, hogy Jézus a sátánnal űzi ki a sátánt, az ugye nem csak abszurdum, hanem vétek Isten lelke ellen. Márpedig ez az egyetlen olyan bűn, ami megbocsájthatatlan. A Máté evangélium 12. vers, fejezet 31-es verse szerint minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Örök törvény. Nem a bűn súlya miatt, nem azért, mert Isten húz egy vonalat, és eddig a pontig mindent megbocsát, de ezt az egyet, ezt már nem. Más az ok, más az ok. A lélek elleni bűnt objektíve nem lehet megbocsájtani. Isten sem teheti. Hiszen ő a bűnöket Krisztus a messiás által tudja megbocsájtani, a messiás áldozata miatt, hogyha az ember a lélektől vezetve a messiás Krisztus által járul elébe, Isten elé, a bűnbocsánatért. És máshogy pedig nem tudja Isten megbocsátani a bűnöket, és hogyha valaki pont őt nem fogadja el messiásnak, hát akkor miről beszélünk? Miféle megbocsátás lehetséges akkor? Nem. Aki ilyet tesz, az a bűnbocsánat alapját nem fogadja el, és így maga akadályozza meg bűneinek bocsánatát. A következő, a harmadik dolog az így nézett ki, hogy Jézus kemény szavára a farizeusok megrettennek, és újabb jelet kérnek Jézustól, hogy ellenőrizzék, hogy hátha, talán mégis ő a messiás. De Jézus kijelenti a 38. versben Máténál, nem kap jelet ez a nemzedék. Ez a fajta ember, aki saját szemével látta a messiási csodát, és mégsem fogadta el a messiást, Jézust nem kap. Már csak Jónás próféta jelét kaphatja, a föltámadás jelét. A mai zsidó keresztények szerint Jézus proféciája, a Jézus kortárs generáció ítélete, az mintegy 40 évvel később, 70-ben teljesedett be a zsidó háborúban, amikor elveszett a templom, a város, a Szentföld, meg minden, ami a zsidó vallás úgymond külső keretét adta. Úgy vélik, amit a vallási vezetők itt tettek, az nemzeti bűn volt, habár voltak kivételek, mint Pál, az apostolok és mások, de a nép testületileg elutasította éppen azt, aki által bűnei bocsánatot nyerhettek volna, tehát nem tudnak bocsánatot nyerni. Sőt, róluk szól a folytatásban Jézus szava, hogyha egy emberből kimegy a gonosz démon, de nem jön be helyére Isten szent lelke, akkor ez a gonosz meghétszereződve, vagyis teljes hatalmával tér vissza az emberbe, és örökre benne marad, és az illető, a személye, az élete, a sorsa ettől kezdve még sokkal rosszabb lesz. A negyedik dolog egy nagy változás, és pedig az, hogy Jézus többet nem tesz csodát olyan céllal, hogy felismerjék messiási voltát, mint eddig. A csodák célja innentől nem ez, hanem egészen más, a tanítványok felkészítése a szolgálatra. Azután, ekkortól alig van a tömegjavára tett csoda is. Jézus szinte kizárólag csak egyénekkel tesz csodát, és ehhez minden esetben előzetes hitet kíván, az ő messiás voltának a hitét. És ettől kezdve köti a gyógyultak lelkére azt is, hogy ne mondják el. Ne mondják el senkinek a csodát, még Péternek is ezt rendeli, amikor Péter fölismeri benne a messiást. Péter, ne mondd el senkinek. Ezt ne mondd senkinek el. Ne. Miért? Hát Jézus látja, a vezetők nem fogadják el őt messiásnak. Így a tőlük szolgaian függő, tehát lelkileg függő nép sem fogja elfogadni őt. Eddig bízott benne, hogy a népe elfogadja. És most látja, hogy nem. Ezért őneki egy nagyon Jézusnak egy nagyon súlyos döntést kell meghoznia. Más utat, radikálisan más utat kell járnia. Nem várhatja többé, hogy az ő népe, mint nép elfogadja őt, hanem ehelyett jelet kell hagynia az emberek között. Be kell érnie ezzel, hogy legyen néhány ember, aki hisz benne, és akik mind az egyháznak a magvát alkotják majd. Be kell érnie ennyivel. Úgyhogy ezért nem is tesz több messiási csodát, nem tesz tömegcsodát, az egyénektől pedig, ha csodát tesz, előtte hitet vár, és végül nem hagyja többé, hogy ő neki messiás hírét keltsék a tömegek között. Mert tudja, hogy ez egy veszedelmes félreértésre tud csak vezetni. Az utolsó, az ötödik dolog pedig, hogy Jézusnak a beszéde is, ez mind ugye Mátéra igaz, beszéde is megváltozik. Máté megjegyzi, hogy ettől kezdve Jézus csak példázatokban szólt a tömeghez, és nem pedig világos szavakkal. Korábban ez sem volt így. Korábban, mint például a hegyi beszédben és másutt, Jézus érthető szavakkal tanított, de most már nem. Most már nem. Rögtön a néma démon kiűzése után, a 12. fejezet után, a 13-asban, nyomban következik 7 példázat Istennek az országáról, és ez végig csupa-csupa képes beszéd. Magukról, hálókról, gyöngyökről. Hát ki érti? Ki érti? A tanítványok persze észreveszik a változást, és megkérdezik, hogy hát miért beszélsz most egyszerre példabeszédekben? Jézus válasza azért, hogy bár hallják, ne értsék. Szörnyű. A farizeusok, rabbik, vezetők, de a nép is elég világosságot kaptak már. A messiási csodánál világosabb jel nincsen, nem létezik. És tudják ők azt pontosan, hogy Jézus a messiás. És elvetik. És innentől kezdve nem tudnak, nem is tudnának Jézusból semmit sem megérteni. Hát ezért mondja Jézus, amit mond. János evangéliumában azonban, eltérően a szinoptikusoktól, a szerző beszámol még egy messiási csodáról, ez pedig a vakon születettnek a meggyógyítása. Tehát nem betegségben, balesetben szerzett, hanem vele született vakságról van szó, a János evangélium 9. fejezetében, ahol az is kiderül, hogy miért is vélték ezt messiási csodának a korabeli zsidó tanítók. Azért, mert e születési rendellenességet Isten büntetésének tartották a szülők vétkéért, kérem szépen, vagy ami még szörnyűbb, a gyermek még magzati életében elkövetett valamiféle bűnéért. Na hát ez döbbenetes. De Jézus cáfolja is mind a két feltevést. Nem is részletezem ezt, meg az elbeszélést, egyetlen valamire hívnám fel kedves hallgatóim figyelmét. A farizeusok, írástudók, akik a messiás jelöltnek a kivizsgálása miatt vannak ott már Jézus szolgálata kezdetétől fogva, mindig körülötte vannak, most is faggatóznak kitartóan. Kérdezik a gyógyult ember szüleit, akik persze nagyon megrettennek, hogy hát ezek a vezetők kizárhatják őket a közösségből. Nem tudjuk. Nem tudjuk, felelik. Kérdezzétek meg őt magát, a fiunkat, hát elég nagy hozzá. Félnek a szülők, mert a farizeusok megegyeztek, hogy aki Krisztusnak, fölkentnek, messiásnak vallja Jézust, azt kizárják a gyülekezetből. Mondja a János evangélista a 22-es versben. Hát ez a halálnál is súlyosabb büntetés volt. Hát kikérdezik aztán magát a gyógyultat, de ő, hát ő nem fél, ő nem fél. Kitart az igaza mellett, hogy igenis ő vakon született, igenis Jézus gyógyította meg, így és így. A vizsgálók fenyegetik, zsarolják, káromolják, de ő ragaszkodik a tényekhez. Amire mi történik, kitaszítják a zsinagógából. A kiközösítés bevett büntetés volt, szólhatott rövidebb vagy hosszabb időre, illetve örökre is. Ez utóbbi, ez volt a kiátkozás, a herem. Herem. A gyógyult vakot bizony heremmel sújtják, és ez elmondhatatlan borzalom volt az akkoriak számára. De ez az ember Jézus elé borul, és őt imádja. Sorsa fenyegető jel volt, akkor és ott mindenki számára. Így jár mindaz, aki Jézust messiásnak meri mondani. Azután csak hamar a János evangélium 11. fejezetében olyan dolog történik, amelyet akár a negyedik messiási csodának is tarthatunk, és pedig Lázár feltámasztása. Az ekkori zsidó hiedelem a következő volt. A halál után a lélek nem hagyja el a test közelét, hanem körülötte kering 3 napig, és azután távozik végleg. Ekkortól lehet beszélni végleges és megmásíthatatlan halálról. Az olykor előfordult, hogy Isten valamelyik különleges felkent embere föltámasztott egy halottat, például Illés a száreptai özvegy fiát, Elizeus a szúnemi asszony gyermekét, de hát őket nyomban a haláluk után, és nem 3 nappal később, támasztották fel. Ellenben 3 nappal a halál után az elhunytat, akinek a közeléből az ő lelke már eltávozott, hát azt nem lehet feltámasztani. Aki mégis megteszi, az a messiás. Jézus pedig pontosan ezt tette Lázárral. Így érthetővé válik a történet néhány furcsasága. Például az, hogy miért hangsúlyozza annyira az író, hogy a holttest már negyednapos, tehát több mint 3 napos, meg hogy szaga van. Miért? Hát azért, hogy jelezze, hogy emberileg itt már semmit nem lehet tenni, elmúlt a 3 nap. Másik, hogy tudjuk, hogy Jézus miután megkapta barátja Lázár halálhírét, 2 napig nem csinál semmit. Vár, ahelyett, hogy rögtön oda rohanna hozzá. Miért? Az asszonyok, Lázár nőrokonai ezt többször is a szemére vetik, de ő jól tudja, hogy mit csinál. Ezt mondja, azért várakozik, hogy Lázáron megmutatkozzon az Isten dicsősége, ami ugyebár tudjuk Iréneusz óta az élő ember. Isten dicsősége az élő ember. Egy szóval 3 nap elmúltával van az, amikor már senki, csak a messiás tud egy holtat feltámasztani. Tehát ez valami hatalmas, óriási jel. És nem csak annak a jele, hogy Jézus a messiás, hanem annak is a jele, hogy amint a messiás Krisztus a 4 nappal korábban meghalt Lázárt feltámasztotta. Úgy Isten majd az idők végén a sok száz éve, vagy ezer, sok ezer éve elhunyt halottakat is feltámasztja testükben. Erről is szó van. E negyedik és legnagyobb messiási tett után a zsidó vezetők számára minden kiskapu bezáródott. Nincs kiút. Nincs. Ha nem akarják elismerni a messiásról, hogy messiás, akkor egyszerűen nincs más lehetőség, mint kiiktatni őt a világból. Nyomban Lázár feltámasztása után valóban az történik, hogy a főpapok haladéktalanul összehívják a nagy tanácsot, és végleg elhatározzák Jézus halálát. Végleg elhatározzák Jézus halálát. Nos, kedves hallgatóim, láttuk a 3, illetve 4 messiási csodát. Láttuk azt a félelmetes fokozatosságot, aminek a végén a messiást keresztre adják. Az első messiási csoda a leprás megtisztítása után beindul a vizsgálat Jézussal kapcsolatban. De ez még rendben volna. A másodikat, a néma démon kiűzését már a Beelzebub vád követi. Kimondják, hogy már pedig Jézus nem messiás, hanem ördögtől megszállott. Rémes. A harmadik, a vakon szülött meggyógyítása után a gyógyultat kizárják a népből, a közösségből, az életből, és vele jelképesen mindenkit, aki Jézust messiásnak meri mondani. És végül a 4 napos holt Lázár feltámasztása után, akkor pedig végleg elhatározzák Jézus halálát. És, amilyen hatalmas az Isten irgalma, azok, akik ezt tették, mégis kapnak még egy jelet, Jónás jelét, a feltámadást. Kedves hallgatóim, ezzel véget ért a messiási proféciákról szóló sorozatunk, de november 6-ától már is jelentkezem a következővel, a szokott időben vasárnap este 20 óra 15 perctől, persze 2 hetenként, indul az új sorozat. Témája a végidő. A végidőről és a világ végéről szóló proféciák sora. Ez nagyon aktuális. Nagyon sokakat érdekel, és mégis nagyon kevés szó van, vagy nagyon sok téves szó esik róla. Ezeket vesszük tehát sorra november 6-ától. Továbbra is szeretettel várok minden kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalint hallották.
A messiás. Proféciák a szabadítóról. Dér Katalin műsorát hallották.
Terefere.